Eredményes élettalálkozó 2017. február 17-e. A hatodik elem, hatodik rész. Süsük vagyunk.
Oké, hát több minden is történt itt a felvétel beindítása előtt, amiről nem beszélhetek. De gyertek el, mert Sanyi is mondta, hogy mindig történik valami jó, így érdekes a alkalmak előtt. És szeretettel köszöntünk, vagy ölelünk mindenkit, hogyha itt vagy, és hogyha, akkor is, hogyha nézed és hallgatod az eredményes élettalálkozót határainkon innen is túl. Voltunk most határainkon túl. A Pásztor Kornéllal voltunk Kárpátalján, egy szenvedélybeteg mentő missziónál. Egész pontosan Csongoron, a Pocsai családnál. Ők evangélikus lelkész család, az édesapa és a fia is lelkészek, így a családjukkal együtt szolgálnak. Nagyon sokat tanultunk, nagyon tanulságos út volt. Hihetetlen. Lehet, hogy pár szót mesélek, aztán van egy nagyon rövid gondolatom, tényleg csak egy pár szavas gondolat. Ukrajna, az gyakorlatilag így megegyeztünk benne, hogy katasztrófa sújtott a terület. Tehát elképesztő, hogy leginkább ilyen 30 km/h lehet haladni, mert olyan kátyuk vannak, láttunk ilyen 30-40 centi mély kátyukat. Elképesztő gázvezetéket, így magasan 4 méterre vezetik meg így a házaknál, meg nyilván egy teljesen más struktúra, de nagyon nagy szegénység van. Tehát valami elképesztő. Ezt az adatot hallottuk, hogy minden ukrán emberre 11 millió dollár államadósság jut. Tehát hihetetlen korrupció, és valami tényleg nagy szegénység, azonban Csongoron ez a misszió, ez virágzik. Hihetetlen áldott, amit csinálnak tényleg. Látszik, hogy Isten megáldotta őket, és komoly épületeik vannak, komoly autóik, tehát szép házban laknak, és nagyon sok pénzt költenek így a szenvedélybetegekre. Vannak köztük alkoholisták, már akik ott megfordulnak, kábítószerfüggők, tudom, játékszenvedély, meg volt afganisztáni veteránok, akik ugye harcoltak Afganisztánban, volt olyan, aki kiirtott egy falut, és őrülten jött haza. És hihetetlen munkát végeznek, de és volt egy elképesztő élmény, ezt elmesélem. Tűnődöm, hogy nevet mondjak-e hozzá, mert igazából ez nem titok, meg a sajtóban is lehet látni. Na mindegy, majd meglátjuk. Megérkeztünk pont egy hitmélyítő csendes napnak csendes hétnek az utolsó napjára érkeztünk, és megjöttünk. És az idősebb Pocsai Sándor megkérdez bennünket, hogy álljunk fel egyesével, és mondjuk el, hogy honnan jöttünk, hogy hívnak bennünket, mivel foglalkozunk. És bemutatkoztunk, én is elmondtam magamról pár mondatot, aztán leültem, és így körbenéztem, hogy kik vannak. És a leghátsó sornak a sarkába észrevettem egy ismerős alakot, és egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ő az a volt budapesti főpolgármester helyettes. És hagyjuk a nevét, ha érdekel, akkor nézz utána. Rendőrségi ügyei volt, a korrupciós botrányok előzetesben is volt. És így tudom, biztos, hogy ő az. És az alkalom után oda mentem, bemutatkoztam, és mondta, hogy ismerjük egymást. Mondta neki, nem, én téged a tévéből ismerlek. Azt mondja, ó. És így De hogy minden újjá lett, és egy újjászületett hívő elvégezte az evangélikus teológiát, és lehet, hogy akár lelkipásztor lesz, de komoly szolgálatai vannak. Ez elképesztő. Aztán együtt reggeliztünk, és így Pásztor Kornél mellett ült, és így, ahogy beszélgettünk, így mondtam neki, hogy azért 10 évvel ezelőtt nagy összegben nem fogadtam volna arra, hogy veled fogok reggelizni, és Krisztusról beszélgetünk, hogy Krisztus hatalmas. Hogy és nem ez az üzenet, csak ezen gondolkodtam, hogy létrehozni egy univerzumot benne az összes rendszerrel eltörpül ahhoz képest, hogy egy szabad akaratú lénynek megváltoztatod a szívet, úgyhogy ő akarja az ő beleegyezésével. Elképesztő. Mindenféle kényszer nélkül. És az ember tényleg újjászületett, és bibliaverseket mondott. Úgyhogy dicsőség Istennek. Imádkozzunk, van egy nagyon rövid gondolatom. mennyei atyánk, köszönjük az életünket, hogy mélyebben beleláthatunk ebbe az életbe. Hogy nem csak a felszínen élünk, hanem láthatjuk a te munkádat. És köszönjük a Polinának az anyukáját, ezt a drága családot, akinél voltunk Beregszázban, és köszönjük Enikőjéket, hogy vendégül láttak bennünket. Rengeteg barátunkat, Uram, szerte a világon. Ezek az igazi értékek, és köszönjük, hogy egy ilyen életünk lehet. Áld meg ezt a mai alkalmat, ezt a Sanyi üzenetét, ezt a rövid gondolatot. Te drága nevedben, Jézus. Amen. Oké. Okay. Jelenések könyve, első fejezet, 17. vers. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy halott. És itt János apostol a mennyben van, és olyan erővel zúdul rá ez a kijelentés, és Isten jelenlét, hogy nem tud állva maradni. És rám veti az ő jobb kezét, mármint Isten, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És erre gondoltam, hogy az élet egyik titka, így szoktunk beszélni az élet titkáról, és sok több titka van az életnek, de az élet egyik titka az az alázat. És arra gondoltam, hogy Isten azt mondja magára, hogy én vagyok az első és az utolsó. Amikor eljött ide közénk, akkor utolsóként érkezett. Ha jól értjük, akkor egy istállóba. És egy csecsemőként. Tudod, egy pont ugyanolyan tehetetlen emberként, ahogy mindenki más. Kiszolgáltatva. És amikor itt élt közöttünk, akkor ő volt az első a szeretetben. Amikor megmutatta azt, előttünk járt. Egy csomó, akarom mondani, mindenben előttünk járt. Ahogy tanított, abban ő volt az első. Ahogy szeretett, abban ő volt az első. Ahogy nem is tudom, ahogy a kapcsolatait intézte, ahogy viszonyult emberekhez, ahogy törődött emberekkel, abban ő volt az első. És aztán tulajdonképpen ő volt az utolsó. Mert amikor szolgálni kellett, akkor abban is ő volt az első, és az utolsó helyre helyezte magát. Ő megmosta a tanítványoknak a lábát. És ebben is példát mutatott nekünk. És emlékeztek, hogy amit mondtam, hogy utolsóként született, és utolsóként is halt meg. Úgy értem, a legszégyenletesebb halált halta. Abban a kultúrában ez volt a legmegalázóbb halál. Olyan megalázó volt, hogy a rómaiak nem is nagyon akartak róla beszélni, még tudni se akartak a keresztre feszítésről. Ő volt az utolsó, amikor meghalt, mert keresztre feszítés az ég és a föld között. Az azt jelentett ott, hogy átkozott volt, hogy se az égnek nem kellett, se a föld nem fogadta be. És ott volt ég és föld között Isten. Hogy ő volt, amikor itt járt közöttünk, bizony ő volt az utolsó. És hogy ehhez mekkora alázat kellett. És azt mondta, hogy ezt vállalom, értetek, hogy amikor eljövök hozzátok, akkor én leszek az utolsó. Azért, hogy egy napon ti lehessetek az elsők. És a mennyben igazából nem lesznek eltérő értékek. Úgy értem, nem lesz az, hogy az egyik ember majd nagyobb értékűnek gondolja magát, mint a másik. Mert most egy csomószor előfordul az, hogy nemzetek egymás fölé helyezik magukat, mi emberek egymás fölé helyezzük magunkat, és méricskélünk, tudjátok, hogy hát ő csak 8 általánost végzett, ő ez, és Isten mindenkiért ugyanazt az árat fizette. Mindenkiért az ő vérét adta. Mindenkit egyenlővé tett. És azt mondta, hogy én az utolsóvá teszem magam, hogy te a mennyben első lehess. És ez az életünk, és ezt hirdetjük. És azt gondolom, hogy lehet, hogy másról nem is lenne érdemes beszélni. Hogy az alázat, amit Isten mutatott nekünk, hogy mindenkinek a szolgájává lett. És ez egy hihetetlen tekintét ad Istennek, és azt hiszem, hogy ez az, ami miatt egy csomóan követjük őt. Úgyhogy hát én szeretnék alázatos ember lenni, és ez az imám, az Isten indít minket erre. Ja, ez egy jó élet. És hát is passzolnám neked a szót, Sanyi, ennyi volt a gondolat. Amen. nagyon bátortalan taps volt. Az Ernest megtapsoltátok volna, csak amikor én beléptem a képbe, akkor így mindenki így visszafogta, hogy azért az már túlzás lenne. És hát megértem. Igen. Hogy? Igen, igen. Igen.
Isten megalázta magát. Egy gyors imával kezdjük, jó? Nem is kell, hogy olyan gyors legyen, csak ima legyen. Mennyei Atyánk, nagyon nagyon nagy szükségünk van rád. Arra, hogy szólj hozzánk. Arra, hogy élj bennünk. Arra, hogy gyógyíts minket legbelül, hogy a szívünk szintjén, a legbelső, legmélyebb szándékaink, motivációink, viszonyulásunk szintjén formálj minket. Nem akarunk képmutatásban élni, nem akarunk a felszínen viselkedni, hanem szívből őszintén akarunk élni. De ehhez a szívünket neked adjuk. Neked kell, hogy adjuk. És ezért vagyunk most itt, hogy szólj hozzánk, hogy formálj minket. Te drága nevedben kérünk, hogy kenj föl, használj minden szót, minden gondolatot. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy a 6. elem című sorozatban megyünk tovább, és megpróbálok lendületesen haladni. A legutóbbi gondolatunk az 2. Korintus 10-ből volt, és a gondolat az ez, hogy lássuk csak 2. Korintus 10. Negyedik verstől, mert a hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És ugye a gondolatmenetünk a 6. elem sorozatban a 2. elemnél tart, amely az elme megváltozásáról szól, az elme megújulásáról. És azt mondjuk, hogy nem élhetjük az életünket másképp, mint ahogy gondolkozunk. És a legutóbbi alkalomnak a kulcs gondolata az volt, hogy az elménk megújításának, az elménk, a gondolkodásmódunk, a meggyőződéseink, az értékrendünk, a hitünk, azaz a világról való meggyőződésünk megváltoztatásának az eszköze, az nem természeti. Tehát elkövethetjük azt a hibát, hogy azt mondjuk, értem uram, oké, új felismerésekre kell jutnom. Az, ahogyan gondolkozom, nincs összhangban azzal, ami van. Ezt hívják őrületnek. Ha elég szélsőséges, ugye? Tehát ha a valóságtól való elszakadás társadalmilag tolerálhatatlanná válik, igaz? Akkor azt hívják őrületnek. Igaz? De a valóságtól való elszakadásnak van egy társadalmilag még elfogadható szintje. Ebben élünk mi. És nyilván az elszakadás mértékétől függően szükségtelen szenvedést élünk meg az életben. Szükségtelen szenvedést élünk meg, ezt szeretné Isten korrigálni. Azt mondja, hogy az elmétek megújulásával ismerjétek meg, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. És az egyik hiba, amit elkövetünk, az az, hogy főleg miután már 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 30 éve keresztények vagyunk, nagyon jól ismerjük a Bibliát, a passzusokat így vágjuk, hogy kijelentjük, hogy mi már tudjuk, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. De, és ezt kérlek, ne vedd kárhoztatásnak, de ez a tendencia ott van bennünk természeti szinten, hogy én ezt már tudom. És Isten, azt gondolom, hogy életünk végéig, de lehet, hogy még azután is, szeretné, hogyha ez az úgymond taníthatóságunk megmaradna. Hogyha nem gondolnánk azt, hogy mi már tudjuk, hanem mindig készek lennénk újra tanulni. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy kategóriát teljesen újra rak Isten, bár ez is elképzelhető. Ezeket szokták válságnak hívni, amikor egy teljes elképzelésedet, valamilyen alapvető szükségletedről Isten fogja, és így letarolja. Olyan mélyen vágyom szeretetre, és erre neked megvan a képleted, hogy te hogy leszel szeretve. És akkor jön Isten, és az egészet így letolja az asztalról. És azt mondja, hogy az egésszel nem tudok kezdeni semmit, ezt újra kell építeni. De nem mindig ez történik. Néha az történik, hogy az alapelképzelés jó, de van még magassága, van még mélysége, van még szélessége, és van még hosszúsága, amit nem látsz. És Isten szeretné, ha mindig puhák maradnánk, ha mindig taníthatóak maradnánk, ha mindig egy úgymond reformban élnénk, ha megengednénk az igének mindig, amikor olvassuk, hogy újra definiáljon nekünk dolgokat, ha mindig azzal a szomjúsággal jönnénk hozzá, azzal az éhséggel jönnénk hozzá, amivel a boldog emberek jönnek. Biztos ismeritek a boldog mondásokat a Bibliában. Boldogok akik? Boldogok, akik mindent tudnak. Hogy? Akik mindent tudnak. A boldogok, akik tökéletességre jutottak. Boldogok, akik végre kipipálták. Boldogok, akik soha örökké gondban nem élnek. Nem, Gábor rögtön elsőre mondta, hogy boldogok a lelki szegények. És talán beszéltem már erről, hogy a szegény az nem az, tehát a szó, amit itt használ, az nem a szegény, akinek kevés van, hanem a koldus szó. Mert az, akinek kevés van, annak van valamije. Azt érted? Az már beosztja. Nincs elég, de valamennyi van. És gazdálkodik, és van neki. És úgy érzi, hogy bír erőforrással, bár kevéssel. De a koldus az az, akinek semmije nincsen. A koldus az az, aki teljes egészében rászorul valaki másra. Egy külső segítségre. És azok a boldogok, akik lelkileg koldusok. Ezt érted? Ez a végtelen taníthatóság állapota. És nyilván nagyon óvatosnak kell itt lenni, mert Filippi, azt hiszem 3, 15, 16, engedjétek meg, hogy oda lapozzak, és kiderítsem, hogy tényleg az-e az. Igen, valami olyasmi. 15-16. Itt egyensúlyt rak, mert ugye ez a lelki szegény, ez jelenthetné azt is, ha rosszul értelmezed, hogy örök bizonytalanságban kéne élned. Hogy én semmit se tudok úgy, ahogy tudnom kéne, én igazából nem tudok semmit, és gyakorlatilag csak kérdéseim vannak, és válaszaim nincsenek egyáltalán. De ez megint nem igaz. Isten pont azt mondja, hogy az igazságnak óriási tekintélye van, csak mindig engedd meg, hogy az igazságot én állapítsam meg benned. Hogy annak a mértékét, a magasságát, mélységét, hosszúságát én állítsam meg benned. Ne gazdagodj meg, de amire eljutottál, az szerint járhatsz, és kérlek, ezt a kettőt így rakjátok össze. A lelki szegény plusz Filippi 3.15, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valaki valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek, de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Oké, ezt egy másik fordítás úgy mondja, hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Tehát Isten azt mondja, hogy mi tökéletességre jutottunk, és itt Pál előtte a cél felé való futásról beszél, és azt mondja, nem úgy beszélek, mint aki már ott lenne, hanem aki tör felé, akinek van még hova elmennie, akinek van még út előtte. De azt mondja, hogy ebben az útban mi tökéletesek vagyunk. Helyzetileg tökéletesek, és azzal, hogy rajta vagyok az úton, tökéletes. És az éretlenségem az az, hogy még nem vagyok ott, hanem a fejlődésnek az adott szakaszán vagyok, az tökéletes. És ebben gondolkozz úgy, és járj úgy, hogy amire eljutottál, az szerint járj, arra lépj rá, abban lehetsz bátor. De mindvégig tudom, hogy ha valamit rosszul gondolnék, és igen, és ez nem baj, és ez normális, és ez része az a haladásnak, hogy még nem vagyok ott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen ott lenni, de amikor ott leszek, akkor Isten majd azt is kijelenti nekem. Rendben van? Tehát amire eljutottam, az szerint járok, de közben nyitott vagyok rá, hogy Isten kijelentsen nekem bármit, amit rosszul gondolnék. Rendben van? Na, most ennek az egész hóbelevancnak, amiről beszéltünk, az eszköze, a fegyverei nem testiek, hanem erősek Isten kezében. És a legutóbbi üzenetnek ez volt a lényege, hogy amikor rájövök, hogy eltérés van a között, amit Isten mond, és a között, amit én gondolok, akkor nem az a módszer, hogy elkezdem tagadni, hogy Isten nem is ezt mondja, mert ez egyik első dolog, amit teszünk, hogy megvédjük magunkat, a gyógyító igazságtól. Hogy van bennünk egy elképzelés, és erről lehet, hogy egy picit később fogunk beszélni, ami valahogy azt gondolja, hogy én akkor vagyok elfogadható, hogy én akkor vagyok jó, hogy valahogy a lelkemnek az a jó, ha igazam van. És ha kiderül rólam, hogy tévedek, ha kiderül rólam, hogy én Isten egyik alapvető elképzelése ellen, egész eddigi életemben lázadtam, 25 éve lázadok Isten ellen, amikor ez kiderül, ez rossz nekem. Úgyhogy ezt megpróbálom tagadni, megpróbálok harcolni ez ellen, megpróbálom elodázni a felismerést, hogy értitek? Hogy eltérés van. Sanyi elméje és Isten elméje az nem ilyen, hanem remélem, hogy még valahol azért találkozik. Okay? És Isten azt mondja, hogy ez a felismerés, amikor ezt észreveszed, ez egy gyönyörű pillanat. Ez a gyógyulás első pillanata. És ezen a pillanaton ezt öleld magadhoz, örülj neki, hogy valami jó dolog történik most, de ne próbáld meg te egyedül valahogy visszaigazítani a helyére, mert nem fog menni. A fegyvereink nem testiek, nem úgy csináljuk, mint ahogy a világban az emberek, hanem mi csinálunk, bevonjuk Istent. Bevonjuk Istent. Uram, segíts! A fegyvereink erősek, de nem az én kezemben. Rendben van? Erősek Isten kezében. És itt van ez a munkatársi dolog, ugye, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Miben vagyunk a munkatársai? Például a személyes fejlődésünkben, az éretté válásunkban. Én együtt munkálkodhatok vele. Uram, felismertem, hogy eltérés van. Segíts, kérlek, az elmémben megújulni. Beszélj hozzám, dolgozz rajtam, és én nem állok ellen. Nem bújok el a bokorba, hogy aztán mondanod kell, hogy Sanyi, hol vagy. De micsoda csapatmunka, mi? Isten jön, és én a bokorba. Mert ezt csináljuk. Isten jön, és panaszkodom. De panaszkodhatsz, csak okay, tehát, hogy aztán hagyd magad meggyőzni. Tehát, hogy juss el oda, hogy Isten jön, és én azt mondom, hogy egyenes, átlátszó leszek veled, őszinte, ha panaszkodni akarok, panaszkodok, ha haragszom rád, haragudni fogok, ha örülök, örülni fogok, de én akkor is szemtől szembe leszek veled. A munkatársad leszek. Én a te oldaladon akarok lenni. Egyet értek veled. És kérlek, dolgozz rajtam. Kérlek, dolgozz rajtam. És mondtuk, hogy három dolgot rombolunk le, magaslatokat, okoskodásokat és erősségeket. Ugye az erősségek azok a gondolatminták, amik kiépültek az elménkben, és többnyire Isten igéjével, Isten ismeretével össze nem egyeztethetőek. El sem hisszük, hány eretnekség él a fejünkben, hány arányvesztés él a fejünkben, hány hangsúlytévesztés él a fejünkben, amelyek megkeserítik a saját és a testvéreink életét. Engedjük, hogy Isten ezeket kijavítsa. Aztán ott vannak az okoskodások, az intellektus, amely harcol a hit ellen. Ugye a hit nem tagadja az intelligenciát, de fölé megy. A hit azt mondja, hogy figyelj, az intelligenciáddal ragadj meg engem, és utána bíz bennem. És én néha elmagyarázom neked, hogy a dolgokat miért csinálom, néha nem. Kérlek, ne engedd, hogy a te korlátozott intellektusod megakadályozzon a hitben. És ez teljesen intellektuális, tehát amikor van egy végtelen Isten, aki végtelen okokból bizonyos szinten az emberi természet számára átláthatatlanul csinál dolgokat, akkor én azt mondom, hogy Uram, odáig, ameddig értem, és egy centivel se tovább. Mert ezt mondanánk, de ezek okoskodások, amelyek nem az igazságot hordozzák, hanem csak egész egyszerűen Isten valósága, Isten ismerete, Isten tekintélye ellen felemelik magukat. És aztán a harmadik a bálványok. És ebben most nem megyünk mélyen bele, beszéltünk róla legutóbb. Isten helyettesítők. És ezeket mind foggyulejtük. És foggyulejtük minek? Valami negyedik ott van. Inkább itt még már megtaláltam. Pedig ott is ott kéne, hogy legyen, igaz? Mert a 10 az itt is 10, és a 4 az itt is 4. 1 Korintus. 2 Korintus, király, az előbb nem lapoztam át. 1 Korintus volt, és ez 2 Korintus, igen. És itt tényleg ott van, így tényleg. Tehát, köszönöm, egy zseni, itt egy zseni, megmondta, hogy... Igen, na figyeljetek, itt úgy van, hogy foggyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Róma 10:17, mi van ott? A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédei által. Mi a hit? Mert itt egy nagy tehát A-val kezdi, tehát nem hinni van hallásból, bár az is igaz lenne, hanem azt mondja, hogy a hit hallásból van. Mi a hit? Nagyon egyszerűt kérdezek, csak beugratos, próbálok mozgatni teket. Gábor? A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Igaz? Tehát, hogy akkor a hit az valójában a teljes világképen. Igen, Pep bologat, valószínűleg ez így helyes. Tehát a hit az mind az, amit valóságnak tartok. A hit az a meggyőződésem arról, ami van. És nyilván, ha hitem biblikus, akkor a világképen messze túlmegy azon, amit természeti szinten meg tudok figyelni. Tudom, hogy van Isten, tudom, hogy van egy országa, ismerem a kegyelmet, egy csomó dolgot, tehát egy gigászi valóságról van egy meggyőződésem, amelynek egy jó része emberi tapasztalatból, látásból, és nem tudom miből van, ami helyes. Tehát, hogy ne vicce, azt, hogy egy meg egy, ezt nem a Bibliából tanultam meg, hanem onnan, hogy akárhányszor fogtam egy dolgot, meg még egy dolgot, és összeszámoltam őket, egy meg egy egyet mondtam? Egy meg egy, az 2. Igen. Tehát, hogy akárhányszor próbáltam ezt újra, Isten az általános kijelentésben egy olyan rendet rejtette el, ahol egy meg egy mindig 2. És ezt itt tanultam meg, és hogy a természeti törvényeknek állandóságuk van, és egy csomó minden. De a titkokat, az mély összefüggéseket, azokat a Bibliából tanultam meg. És a Biblia épp annyira tekintélyes, mint a valóság rendje. Épp annyira megmásíthatatlanul igazat beszél arról, ami van, mint ahogyan sokszor a tapasztalatunk. Vagy inkább, hadd mondjam azt, hogy még inkább. Mert a tapasztalatunkat sokszor félremagyarázzuk, részinformációink vannak csak, és így tovább. Úgyhogy a hitnek a Bibliából kéne lennie. És ez Krisztus beszéde. Úgyhogy amikor azt mondja, hogy foggyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, akkor mire gondol? A Pep mutatja, akkor arra gondol, hogy ezt az eltérést kéne visszaigazítani az igéhez. Mert kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, és ez Jézus Krisztus volt. Úgyhogy az igéhez igazítjuk a gondolkodásunkat. Zseniális, hálásak vagyunk Istennek, hogy nem kell elmebetegként élnünk. Találgatásban, próbálkozásban, ugye gondolj bele, milyen nehéz lenne rájönni, hogy mondjuk melyik növény mérgező, és melyik nem. Kijelentés nélkül. Tehát például ezt elhiszitek, hogy a természetgyógyászat, tehát hogy az ilyen tapasztalati úton jöttek rá? Gondolod? Tehát, hogy tudod, megetettem, volt 10 gyerekem, és mindegyiket megetettem valamelyik bogyóval, és amelyik életben maradt, azt továbbadtam, hogy az a bogyó jó valamire. Tehát ez kizár dolog. Tehát a tapasztalati úton próbálkozással ez lehetetlen. Ez egy ősi tudás, Istentől valószínűleg, és most csak feltételezem, de Ádámnak és Évának tanította a kertben, hogy mire jó. És ez tovább örökítő, nem tudom, ezt most csak mondom, lehet, hogy nem így volt. De jól hangzik, igen. Nem menjünk bele, mindegy, engedjétek el. Sima ügy. Itt van az ige. Tehát az életemet nem próbálgatással kell élnem, hanem élhetem, úgymond, a lényeg lényegét. Ide adta. Érted? Tehát itt az élet titka itt van. Ez volt az üzenet. Ez MP3-ban nem jön át. Sanyi egymásra rakja a két tenyerét, és eltolja őket egymástól. És úgy mond, mintha szellemképes lenne a cucc. Na, ez az agyunk. És az ige ezt kigazítja. Na, figyeljetek. Úgyhogy ez egész történik úgy, hogy segítségül hívom Istent. A fegyvereink erősek Isten kezében, erősségek, okoskodások, magaslatok lerombolására. Fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességnek. És a szó, hogy engedelmesség, megint ne zavarjon meg titeket, mert ez ellen a természetem azonnal lázad. Új, de undorító szó, amit itt használsz. Engedelmesség. Fúj, egész életemet arra vágytam, hogy végre ne kelljen engedelmeskednem semminek. Iskolában engedelmeskedni, munkahelyen engedelmeskedik el. Már gyülekezetben is, és meg Istennel is engedelmeskedik el. Nem akarok engedelmeskedni. És ezt értem. És azt hiszem, Isten nem is akar ilyen engedelmességet, hanem azt mondja, tudod, minek engedelmeskedj? A valóságnak engedelmeskedj. Szeretlek. Tudsz ennek engedelmeskedni? Tudsz engedni annak a ténynek, hogy szeretlek? Tudsz szeretve lenni, mert szeretlek? Ezt hívják engedelmességnek. Engedj annak, ami van. Úgy értem, a szakállas sokszor említett példa, de a tizedik emeleten tudsz-e engedni a tető pereme valóságának, ahol nincs korlát? Tehát nehezedre esik azt elfogadni, hogyha még egyet lépsz, akkor 20-30 métert zuhansz, és szörnyet halsz. Kérlek, engedelmeskedj annak a ténynek, hogy itt véget ér a tető. Engedj a valóságnak. Nehezedre esik-e engedelmeskedni nap mint nap a gravitációnak? A lélegzés kényszerének? Az evés kínjának? Főleg, amikor éhes vagy. Értitek? Tehát Isten azt mondja, hogy figyelj, amikor én azt mondom, hogy engedelmeskedj, akkor nem egy önkény úr akarkodása alá akarlak hajtani, hanem a valósággal akarlak összhangba hozni, amitől te, és megint az MP3-osok kedvéért mondom, Sanyi megint egymásra teszi a két tenyerét, és eltolja egymást, mint a szellemképes lenne. És utána meghúzza az arca előtt a tenyerét, ami azt jelenti, hogy süsük vagyunk. A süsűségből szeretnélek kimenteni. Rendben van? Engedelmeskedjetek. Ejtsd fogjul a téged kínzó, téged megraboló, téged meggyötrő gondolatokat a Krisztus iránti engedelmességre. Ami valami olyasmit jelent, hogy nem gyalogolhat át a fejeden bármi engedély nélkül. És amikor látsz egy gondolatot, ami gyalogol, mert gyalogolt 20 éve, 30 éve, 50 éve, de te már észrevetted, hogy ott süsű van, és megint jön, akkor ne szállj vele szembe egyedül. Mert az meddő, az lehetetlen. Egyre nagyobb lesz, egyre erősebb lesz. Amikor elkezdesz te harcolni a piton kígyóval, amelyik rád tekeredett, és tudod, nincs esélyed. Hanem hívd be Istent a helyzetbe. Uram, itt jön ez a pribék megint. Kicsit örülök neki, hogy jön, mert úgy megszoktam, hogy mindig jön. Kicsit fáj, amikor itt van, meg kicsit jó is, de tudom, hogy ő egy pribék, úgyhogy uram, elbánnál vele? És ezt hívják szellemben járásnak, és Galácia beszél erről, hogy ha szellem által élünk, akkor éljünk szellem szerint is. Azt mondja, hogy ha engeditek, hogy a szellem vezessen, akkor valóban nem vagytok a törvény uralma alatt. Jól mondom? De a szellem vezet, a szellemnek, Isten hatalmának, aki Krisztust föltámasztotta a halottak közül, annak van hatalma arra, hogy megelevenítse a mi halandó testünket is. Van itt egy erő, és ez lesz majd a negyedik elem, egy teljes cucc lesz erről, de kicsit be kell hozzam ide előre, hogy az egész emberi életünk az Istentől való függésről szól, még a gondolatainkon való uralkodás is vele működik. Jó ez így? Na de ezt hogy csináljam? Mit tudom én? Hát valahogy. Mutassa ezt meg neked Isten. Tanítsa meg ő neked a te utadat ő vele. Mert lesz vele egy közös nyelved, lesz vele egy ösvényed, lesz vele egy járásod, lesz egy kipróbált módszered ő vele, mint ahogy Dávidnak volt paritjája és öt köve. Nekem adsz egy paritját és öt követ, mit csinálok vele? A legjobb esetben hókon nyomom magam vele. De hogy Góliátnak nem jelent veszélyt, az biztos. Mert az a paritja és az az öt kő nem önmagában volt csoda, hanem Istennel és Dávidnek az Istennel kijárt útjában volt csoda. De a lényeg az, hogy neked kell, hogy legyen egy ösvényed Istennel. Neked be kell őt hívnod oda a lelked szentek szentjéjébe, oda legbelülre. És azt kell mondanod, hogy Uram, te vagy itt a király. Én téged akarlak itt megkoronázni. Én azt akarom, hogy te legyél az, aki itt vezetsz. És amikor erre számítok, akkor nem egy uralkodó királyra számítok, hanem hogy van Galácia 2.20, hogy van a második fele? Úgy szeretjük ezt. Olyan jó ezt, csak tudod újra meg újra hallani. Galácia 2.20, második fele. Él bennem a Krisztus. Át a fenébe. Én is alig fértem itt el. És még tudod, ebbe a kis kéróba még Krisztus... Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Ki a király? Hát hiszek benne, meg minden, de... És akkor itt jön a lényeg, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Tehát van valaki, akinek végtelen hatalma van, végtelen bölcsessége, és az ő hozzáállása hozzám az, hogy szeretett engem úgy, hogy önmagát adta értem. És ezzel a lényjel, ezzel az Istennel akarom megosztani az én országomat. Mi atyánkban, hogy van? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben úgy itt a földön, és hol a földön? Hát valahol itt. Az ahhoz neked semmi közöd nincs, hogy a valahol itt kinek legyen meg az akarata. Ez a vallás, amikor azt nézem, hogy ott valahol megvan-e Isten akarata. Tudod, hol legyen meg, hol jöhet el Isten országa? Itt, az én országomban, ahol én vagyok a király. A Sanyi országát váltsa le Isten országa. Én megkoronázom minden reggel a mindenhatót. Minden reggel fölkászálodok a trónomból, és beültetem őt oda. És ő nem maradott sokáig ülve, mert föláll hamar, és jön velem legózni. Mert szeret legózni. Mert én szeretek legózni, és azt ő is szereti, amit én szeretek. Tehát, értitek? Tehát egy csodás Isten, egy csodás barát, egy csodás atya, de neki kell uralkodnia. Mert ő tudja azt mondani, hogy csak pihenj, csak lazíts, gyerek vagy még, csak játsz. Vagy ő tudja azt mondani, hogy hey, már nem kell, hogy unatkozz, már nem vagy gyerek, fölkelünk és elmegyünk vadászni, jó? Együtt vadászni, rendben. És tudod, és ő visz tovább az életben, és nem tudom, lehet, hogy egy nap, nem tudom, hogy mit fog csinálni. De ő kell, hogy üljön a trónon. Értitek? Megvan ez? Hogy a fegyvereink erősek Isten kezében. Hogy nem testiek, hanem erősek Isten kezében. És ezzel ejtünk fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Jön az a pribék megint, az a gondolat, az aggodalom, a kívánság, a bármi. Hó, és én olyan rossz vagyok, hogy megint ezt gondolom. És de nem, semmi között hozzá. Az jön az a pribék. És te hívd be Istent. Hívd be Istent. És hadd, hogy ő bánjon ezzel. Hadd, hogy ő tusakodjon a testtel. Galácia, azt hiszem 5-ben. Oké. Na. Oké, akkor ez volt a szellemi háttere ennek. Jó? Ezt ígértem, hogy lesz szellemi háttér, és aztán lesz természeti magyarázat is. Hogy van ez? természeti magyarázat. Az első gondolatkör érzelem, értelem, akarat. Hogy jönnek ezek sorrendben? Ugye az egyik kedves tanításunk, amit a világ hangoztat, hogy kövesd a szíved, ami valami olyasmit jelent, hogy kövesd az érzelmeidet. Ez a világi interpretáció. Én egyébként egyetértek vele, hogy kövesd a szíved, de az nem az érzelmeket jelenti, hanem a legbelsőbb motivációinkat, szándékainkat, és azután kövesd a szívedet, hogy odaadtad Istennek. Amikor azt látod, hogy a szíved nincs összhangban az igével, azaz eltérés van, akkor adod a szívedet Istennek újra, dolgozz a szíveden, és aztán, ahogy a szívedet Isten kijavítja, élj vele összhangban. Ez így jó? Mert ha azt mondom, hogy ne élj a szíved szerint, akkor azt mondom, hogy élj állandó képmutatásban. És ezzel nagyon sok keresztény beéri. És abból jön ez a teológiai bukfenc, hogy a világ használja a szív szót az érzelmekre, és arra bátorítja az embereket, hogy egy skizofrén őrültnek engedelmeskedjen az életében, azaz a saját érzelmeinek. Ami egy elmebeteg döntés, ez a rituális önkínzással és öngyilkossággal egyenértékű. De Isten a szív alatt a legbelsőbb szándékainkat, motivációinkat érti, és ő szeretné megkapni a szívünket. Ugye ezt mondja, hogy add nekem a szívedet. Például beszélek, minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. A szívnek csak egyszerűen a helyére kell kerülnie, Istenhez. Meg kell újulnia, át kell mosódnia, át kell formálódnia. És utána élhetsz a szíved szerint. Mert a szíved összhangban lesz Isten legbelsőbb gondolataival. Jó ez így? Ez rendben van? Amúgy hogyan csinálod ezt a felszínen? Úgy csinálod a felszínen, hogy azt gondolom, hogy a vezér elvnek az életünkben a hitnek kéne lennie. Azaz a meggyőződéseim rendszerének. Ez ad nekem védelmet. A meggyőződéseim rendszerét lassan és fokozatosan építem föl évek során. Ez egy építő elem. A hitem egyik építő eleme. Beszabad-e építeni ezt az építő elemet az én hitem épületébe? Nem biztos, csak akkor, hogyha összhangban van az igével. Csak akkor, ha eljött az ideje. Csak akkor, amikor ez Istentől van. Tehát ez igaz-e, Isten adta-e, és ő megmutatta, hogy hova kell tenni. És erről szól a tanulás, erről szól az ige olvasás, erről szól az elmélkedés, erről szól a bibliaiskola, erről szólnak a prédikációk. Remélem, hogy erről szól az eredményes élettalálkozó is. És akkor Isten azt mondja, hogy oké, ennek itt a helye, és akkor ezt beépítem, és akkor van egy második bizonyság a szellemtől, a tanítással összhangban van, és egy ponton ez újra ki van próbálva, le van tesztelve, többször megkérdőjelezem, és a végén igaznak bizonyul, és akkor kerül arra a helyre, hogy amire eljutottam, az szerint járok. De ha valamit rosszul gondolnék, Isten majd azt is megmutatja nekem, de ez most egyenlően bent van, következő tégla. És milyen gyorsan épül ez? Nem tudom, de nem kell, hogy gyorsan épüljön, épüljön. Ha van egy tégla, az szerint járok. Ha van kettő, az szerint járok. Ha van három, az szerint járok. Ha van négy, az szerint járok. De ötnek kéne lennie? Nem. Nem. Amikor még csak kettő van, nem kell ötnek lennie. Majd eljutunk oda is, hogy ötnek kell lennie. Érted? És a hitem a meggyőződéseim rendszere épül ellenőrzötten, és ez véd engem. A hitem a meggyőződésem rendszere az igén alapul. Mindig vissza tudok lapozni, mindig le tudom ellenőrizni, hogy jól gondolom-e. Ez véd minket. Oké? És ha közben az érzelmeim hisztériás rohamot kapnak, akkor elviselem a hisztériás rohamukat, megpróbálom leállítani, de amúgy figyelmen kívül hagyom őket. Az érzelmek nem vezethetnek. Az érzelmek tudnélik nem tudnak gondolkozni. Most pszichológiáról beszélünk, vagy nem tudom, mi a szösznek lehet ezt hívni. Az érzelmek reagáló jelenség a lelkünkben, arra hivatottak, hogy a gondolatainkat, az élményeinket úgymond megtöltsék színnel, mélységgel, nem tudom, milyen szavakat használjak rá, egyfajta teltséget, formát adjanak neki, hogy élővé tegyék, valami ilyesmi. De ők önmagukban az érzelmek nem kérdezik meg egy adott jelenségről, hogy igaz-e vagy sem, hanem csak érzékelik a jelenséget és kifejezik. Tehát mondjuk azt, hogy jönne a hír, hogy kigyulladt az épület. beszaladt valaki, és az, hogy ég az épület, és hogy valószínűleg erre már nem jutunk ki, a másik irányba kell menekülnünk. Az érzelmek, azaz az ijegység, amely abban a pillanatban, a rémület, amely megjelenhet néhányunk szívében, nem kérdezi meg, hogy ez az állítás igaz-e, vagy csak egy kandikamera fut valahol, és kíváncsiak rá, hogy hogy reagálunk. Nem végez el egy ilyen mérést, az csak egyszerűen hagyja magát, befolyásol és kifejezi, amit érez. Most ilyen módon az érzelmeink, ahogy végtelen sok hatás éri őket a külvilágból, éri őket a saját lelkünkből, a magaslatainkból, az erősségeinkből, a vélekedéseinkből, ahogy jó néhány érzelmünk az elmúlt évek gondatlanságában beragadt érzelmek vannak. 8 évvel ezelőtt aggódnom kellett, mert állati nagy bajban voltam. És az akkori hitem és meggyőződésem szerint végig aggódtam 1 évet. És utána elmúlt a baj, de az aggodalom maradt. Megmaradt az aggodalom nyoma. Egy érzés, amely csak egész egyszerűen jön velem, már ok nélkül. És egy csomó ilyen jelenség van, amelynek csak egyszerűen nem szabad tekintélyt adni a lelkünkben. Ott vannak, és kussa nevük. Nem hallgatnak el, de nem engedelmeskedünk nekik. Nem múlnak el, figyelmen kívül hagyjuk őket. Vagy inkább bölcsen felülbíráljuk őket a hitünk szerint, a meggyőződésünk szerint. Újra meg újra átcímkézzük. Tehát mit tudom, jön az aggodalom, a félelem, és a félelemre az a válasz, hogyha Isten velem, kicsoda ellenem. Mond ez nektek valamit? Lehet, hogy nem. Sok embernek nem. Pedig kellene, mert ez azt jelenti, hogy nincs miért félned. De erről majd még beszélünk. És akkor újra címkézem. Jön az aggodalom, és ahányszor jön, ha 1000-szer jön egy nap, akkor 1000-szer teszem rá, hogyha Isten velem, kicsoda ellenem. De nem csak kántálom, hanem Ez a félelem most azt mondja, hogy baj lehet, ha ez meg ez megtörténik. Na de ha Isten velem van, és akár megtörténik ez meg ez, akkor elhagy? Nem, akkor velem lesz. És hogy van? Az Úr, hogy van? Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ha nyomorúság lesz, akkor ő segítségem lesz ebben? Biztos segítségem lesz ebben? Mindig biztos segítségem lesz ebben? És kell, hogy hozzak egy döntést, és kell, hogy válasszak igazság és vélt igazság között. És át kell cinkéznem az aggodalmat, hogy nem jogtalanul mondod, ha hibásan mondod, tévedsz, mert Isten velem van. Te fenyegetsz azzal, hogy baj lesz, én meg azt mondom, hogy lehet bármi, és nem lesz baj. És átcímkézem, és akkor kicsit elhallgat, de aztán megint jön, és megint átcímkézem, és ezt megteszem újra meg újra. És mit csinálok? Behívom ebbe Istent, és azt mondom, hogy Uram, itt van egy magaslat, itt van egy erődítmény. Ez egy erődítmény, egy bejáratott gondolat, mint az aggodalom, amely hazudik nekem nap, mint nap újra meg újra. Hány el vele, és tudatosan is átcímkézem, és Isten behívom, és egész egyszerűen nem hagyom magam befolyásolni általa. Rosszul érzem magam közben? Nagyon rosszul érzem magam közben. Ez a szükséges szenvedés része az életed ezen pillanatában. Ez is szükségtelen, mert ha le tudnád rázni magadról az aggodalom hazugságát, megszabadulnál a fájdalomtól. De le tudod rázni? Így. Le tudod rázni? Le tudod? Van, amikor nem. Úgyhogy ezen az érettségi ponton ez egy szükséges szenvedés. Ne kárhoztasd magad miatta, ne érezd magad testinek miatta, hanem csak ismerd fel, tégy meg mindent, amiről eddig beszéltünk, és fogadd el, hogy ez most az életednek egy olyan része, amit most fogsz kinőni. Most egy hét alatt, most egy hónap alatt, most egy év alatt, mindegy. De felismertem, hogy eltérés van, odaadtam Istennek, és az ő fegyverei harcolnak ellene. De ezen a ponton ez a fájdalom a szükséges szenvedés része. Miért? Mert nem tud átlépni az árnyékodat. Miért? Mert Isten nem szabadít meg egyik napra a másikra. Miért? Mert Isten lassan űzi ki az ellenségeidet előled. Miért? Mert azt akarja, hogy közben te érettségre jussál. Te megértsd, hogy hogyan működik az élet, hogy a jellemet formálódjon, ha más nem, örömmel viselt, hosszú tűrésre tanítson. Ismertek ezt a verset? Hosszú tűrés, amihez valaminek hosszan fájnia kell. Király. És ez állítólag jó. Mondok egy példát, hogy ez miért jó. Oké, örömmel viselt hosszú tűrés, miért jó? Én vagyok élet és halál ura ebben a faluban. Ti mind az alattvalón vagytok. Bármelyikötöket agyonüthetnélek, Isten engedélyével. Rendben van? És megvan rá a hatalmam is. Csak annyit kell mondanom, hogy és véged van. És ti ilyen kis agresszívek vagytok. Ilyen kis bosszantóak. De tényleg, tehát nem aranyosak, hanem ilyen kis olyan vásott rossz kölykök vagytok. Mind. És mi itt élünk egy faluban. És én úgy kinyírnálak titeket. Mert pöckölgetitek az orromat, meg a fülemet, meg a koronámat, meg mindent, meg egyfolytában. És nincs igazatok, és elítélendő, amit csináltok, de ilyenek vagytok. Mikor nyírlak ki titeket? Miután Isten végzett velem, és örömmel tudok hosszan tűrni, soha. De ha ezt Isten nem végzi el, ezt a kis szívműtétet rajtam, akkor 14 és fél perc után. Ezt értitek? Nem vagy méltó hatalomra, amíg nem tudsz örömmel hosszan tűrni. Mert ha nem tudsz örömmel hosszan tűrni, és az emberek körülötted bűnösek, és neked hatalmad van, akkor kinyírod őket. Rendben van? Nagyon egyszerű képlet. Logikus? Nem is kell több okot mondanom, ez egy elég, amiért az örömmel való hosszú tűrés leckéjét Isten nem ugorhatja át egyikünk életében sem. Úgyhogy szükséges szenvedés. De a szükségtelen része az volna, amikor az érzelmi lázadásnak engedsz, ami ott van benned, az érzelmeit hisztériáznak, mondjuk aggodalommal, baj van, baj lesz, biztos baj lesz, nagy baj lesz, tudod mekkora baj lesz, hihetetlenül nagy baj lesz, onnan tudom, hogy 8 évvel ezelőtt mondták nekem, hogy nagy baj lesz, és azóta emlékszem rá, hogy nagy baj lesz, úgyhogy nagy baj lesz, ugye érzitek, hogy mekkora baj lesz, ott van, most már átfutott a fejedre, hogy miért lesz baj, na azért lesz baj, azért biztos baj lesz, ugye érzitek, hogy baj lesz. Az igazi baj akkor van, amikor ennek engedsz. És elkezdesz ezen gondolkozni, hogy basszus, mondták, hogy baj lesz. Miért is lesz baj? És mint ilyen szabad gyök, elkezded keresni az okát, hogy miért lesz baj az életben. És az egyik, amit észreveszel, ez egy számla. Még be se kellett volna fizetni, még le se járt, de na ezt a számlát nem fogom tudni befizetni. Ez lesz a baj. Le fogják kapcsolni a telefonomat, és ha már a telefonomat, akkor utána a villanyt, és ha a villanyt is, akkor a vizet is, és ha a vizet is, akkor itt fog ülni a sötétben, és még zuhanyozni se fog, és büdös leszek, és ez már a szenvedésnek melyik része? A szükségtelen része. Rendben van? Szellemi háború, ha lehet így hívni, mentális csaták, ha lehet így mondani, aminek van egy természeti része is, ami azzal kezdődik, hogy nem engedünk az érzelmeinknek. Az érzelmeinket vezetjük. És ez egy alapszabály. Volt egyszer egy üzenetünk, azt hiszem az volt a címe, hogy tanulj meg büdösben élni. Ha erről szeretnéd további infót, az egész üzenet erről szól. Aztán a következő az az értelem és akarat. Az értelem csinálja azt, amit az előbb az elemmel csináltunk. Nagyon érdekes kis építőelem. Vizsgáljuk meg, és az értelem megvizsgálja. Összeveti a valósággal, összeveti az igével, összeveti mindazzal, amire már eljutott, mert aszerint jár, és hoz egy jelentést, amely jelentést mondjuk úgy, hogy az akaratnak hozza. Az értelem nem hoz döntést. Az értelem csak kiszolgálja a döntéshozót. Ez rendben van? Ezért jelent bajt, ezt lehet így mondani, ha túlfilózol valamit. Tehát amikor tudod, már összegyűjtöttél minden infót egy dologról, és már csak le kéne vonni a következtetést. Emlékeztek a tanítványokra, akik nem okultak a kenyerekből? Nem okultak belőle. Egy ponton okulni kell. Az okulás azt jelenti, hogy összegyűlt az info az, ami, és döntést hozok az alapján. És beépítem a dolgot a rendszerembe, és onnantól tekintélye lehet az életemben. De ezt a döntést az akarat hozza meg. Kell hoznod egy döntést egy ponton. Az értelem által szolgáltatott elemzés alapján hozol egy döntést. És a döntés is sajnos egy olyan dolog, amit nem elég egyszer meghozni. A döntés arról szól, hogy oké, ez igaz, beteszem ide, és fölírom magamnak, hogy ez igaz. Másnap fölkelek, és volt valami tegnap, valami, mint hogyha tanultam volna valami, mintha jutottam is volna valami, de már el is felejtettem, hogy mi az. Ez a baj. Tehát ja, megvan! Eldöntöttem, hogy ez igaz. És ezt a döntést ilyenkor megismétled. Igen, igen, ez igaz. Lehet, hogy másnap még elő kell venned az értelem által hozott bizonyítékrendszert, ami továbbra is tekintélyt ad az előző döntésednek. Lehet, hogy még egy-két hétig, egy-két hónapig még megnézed, még újra felülbírálod, még a végső meggyőződést hagyod nőni, hagyod erősödni, de egy ponton, egy vonalon túli döntéssé válik. Valamivé, ami egy sarokkővé vált az életedben. Amely még mindig ott van, hogyha valamit rosszul tudnék, Isten azt is kijelenti majd nekem. De amikor sarokkővé vált, amikor mérföldkővé vált, akkor elkezdek ez alapján élni. Nagyon sok ember azt a hibát követi el, hogy nem vonja le a következtetést. Mindig csak tanul, mindig csak filózik, mindig csak újra gondolja. És van egy betegség is, amely a mi modern világunkban egyre divatosabb, a szkepticizmus, erről apologetikában sokat beszélünk, amely valami olyasmit mond, és ez egy abszolút hamis filozófia, valami olyasmit mond, hogy amíg tudok kérdezni, addig az a valami nincs bizonyítva. Tehát amíg én tudok kérdezni, amíg valami nincs végtelenül lefedve, addig nincs igazolva sem, azaz nem méltó rá, hogy én az alapján éljek. De ez nem igaz, mert egy meg egy az kettő, és végtelen kérdést föl lehet tenni. Hogyan? Nem három. Nem négy. Nem négy, vagy nem egy plusz n. Vagy kettő plusz n. Kettő plusz minusz n. Mert mind a kettő jó. Tehát lefelé, fölfelé is mehetünk, végtelen kérdést tehetünk föl, de ez nem... A kérdések önmagában nem cáfolják a tény bizonyítottságát. Van egy pont, ahol nem csak, hogy le lehet vonni, és most figyelj, ez a mai napnak a nagy tanulsága, de le kell vonnod a következtetést. Van egy pont, ahol nem csak lehet dönteni, hanem kell dönteni. Ez a pont nálad pontosan hol van? Ez legyen megint közted és Isten között, de egy ponton döntést kell hoznod. Bízol Istenben, vagy nem bízol? És ha nem tudod kimondani, hogy bízol, akkor az csodás, menj vele Istenhez, lássátok a differenciát, és dolgozzatok rajta. Nincs baj vele, hogy valamit nem döntöttél még el, de akkor dolgozz rajta. Jó, ez így? Ezt értitek? Talán igen, talán nem. Akarat, értelem, érzelem. Melyik vezet? Melyik megy végül is elől? Melyik megy elől? Az értelem megy elől? Biztos? Az akaratnak kéne elől mennie, az akaratnak kellene feladatot adni az értelemnek. Hé, itt van egy új info, fogalmam sincs, mit csináljak vele, vizsgáld már meg. Értelem megvizsgálja, visszaadja az akaratnak, akarat dönt. És ez szerint élünk. Oké, és az érzelmek meg jönnek leghátul, és ahogy az akarat és az értelem kellőképpen hangos, elkezdik ezt kifejezni. És amikor például eldöntöttük, hogy bízhatunk Istenben, akkor elkezdenek békességet és nyugalmat kifejezni. De a döntéssel kezdődött, és a döntéshez való ragaszkodással folytatódott, és a ragaszkodáshoz való ragaszkodással, a kitartással fejeződik be. Akár hosszan tűrve, mert az érzelmek lehet, hogy meddig lázadnak? Sokáig. Lehet, hogy sokáig. Ha én egy démon lennék, és megpróbálnálak téged álhatatlanná tenni, akkor a legjobb döntéseiddel szemben fújnám a legnagyobb szelet. Ezt érted? A legjobb döntéseiddel kapcsolatban lennének a legkihívóbb érzéseid és gondolataid. És ha én Isten lennék, akkor ezt meg is engedném, mert a legjobb döntéseiddel kapcsolatban szeretném, ha leginkább megerősödnének. Hogyan erősödik meg egy jó döntés? Úgy, hogy újra meg újra meg van próbálva, újra meg újra megismétled, újra meg újra lecsekkolod, és újra meg újra igaznak bizonyul. Jó ez? Ez volt akkor az elme megújításának a természeti része, és akkor egy rész van még hátra, amit ígértem, hogy elővennénk néhány gondolatot, amelyek konkrét üzemanyagok. Tehát, hogy mik azok, amikben, tehát mi az a néhány sarokkő, amiben, ha új felismeréssel jutsz, megváltozik az életed. Na most, ez szerintem a következő alkalmat erre fogjuk szánni, de nagyon, ez nagyon a teljesség igénye nélkül lesz. Tehát nyilván nem gondolhatjuk, hogy egy óra alatt elővesszük az összes olyan szellemi témát, amit tudod, ha ezt érted, megváltozik a világ. De egy-kettőt elő fogunk venni. Jó lesz? Szerintem ezek kicsit olyanok lesznek, amikről már beszéltünk, mert annyira fontosnak tartom őket. De jó lesz. Jó lesz. Oké. Okay. Van egy kérdésetek, vagy hozzászólásotok az eddigekhez? Igen. Jók az érzelmek. Oké. Okay. A felvétel kedvéért mondom, hogy amit Attila mond, nagyon igaz, hogy az érzelmeket nagyon lehúztuk. Mi szerint, tehát majdhogy nem háttérbe szorítjuk őket, miközben az érzelmek nagyon jók, és nagyon jók tudnak lenni. És ez igaz, ezt a hibát azért követjük el, mert ugye a világ annyira nyomja az érzelmeket, és mert olyan sokszor szenvedünk miattuk, de mennyire igaz ez, hogy amikor az érzelmeket sikerül meggyógyítani, amikor meggyógyulnak, fogalmazzunk így, amikor Krisztus keze alatt meggyógyulnak, milyen csodásan ki tudják fejezni a hitünket. Tehát csak gondolj bele ebbe, hogyha Isten velem kicsoda ellenem, és az érzelmeim ezt így értik. Érted ezt így? És ezt kifejezik. Oké. Okay. És tudod, jönnek a gondolatok, de tudod, az érzelmek már beleragadtak ebbe. Tudod, mit gondolkozol te itt? Isten velünk van, békesség van, erő van, biztonság van, ebben élünk. És tudod, és az érzelmek olyanok, hogy úgy érzed, hogy a falon is átugrasz, a rablónak is nekirontasz, a táboron átszaladsz. Ugye a táboron átszaladni azt jelenti, hogy egy ellenséges táboron. Tudod, van egy ellenséges hadsereg, te fogod a kardodat, és csak átslatyogsz rajta. Aki mellett el tudsz menni, elmész, aki meg megáll előtte, azt levágod. De ezt érted? Tehát ilyenek voltak Dávid vitézei. Hoztak Dávidnak vizet. Úgy innék abból a kútból, nem tudom melyik kút volt, de a filiszteusok épp ott táboroztak. Azt hárman összenéztek, elmentek vízért. Szerinted hogy mentek el vízért? Tehát, hogy merítettek? Tehát ez, arról egy japán akciófilmet lehetne csinálni. Tudjátok. Ott sok vér folyt. De miért? Mert ez volt a lényük. És teljes integritásban lehettek a meggyőződéseik az érzelmeikkel. Wow. Jó, ez nekem nagyon tetszik. Igen, rehabilitáljuk az érzelmeket. Igen, nagyon. Úgyhogy... Igen. Na, Attila mondja, hogy milyen száraz lenne az élet, milyen egysíkú érzelmek nélkül, és mennyire igaz. Azt hiszem, hogy ahogyan az üzenet elején megpróbáltam rehabilitálni a szívet, ugye azt mondtam, hogy igenis kövessük a szívünket, csak adjuk előbb Istennek, ugyanúgy az érzelmeinket is azt hiszem ugyanígy rehabilitálni lehet. Mert az Isten igéjéből merítő, Isten igéjét visszhangzó érzelmek kellenek. Szerinted Isten miért adta az érzelmeinket? Szerintem miért csinálta? Tévedés volt? Ups, megcsúszott a véső, és lettek érzelmek is. Nem. Az csodálatos, az gyönyörű. Úgyhogy, Uram, gyógyítsd meg az érzelmeimet. Kérlek, gyógyítsd meg az érzelmeimet. Úgyhogy most kezdődik az óra, én meg elmegyek. Meg mi elmegyünk. Oké, gyors bejelentés. Eredményes élettalálkozó a Budagyöngyi gyülekezetben minden második hét péntekén 6:30-tól. És íme a látás. Nem tudom, hogy így lesz-e, de íme a látás. Figyeljetek, léleknyerő alkalmak lesznek. Evangelizáló alkalmak. Ami valami olyasmit jelent, hogy ha oda meghívsz egy ismerőst, akkor úgy beszélünk, hogy az ne fájjon neki. Oké, köszönöm szépen, Isten áldjon meg mindannyiunkat. Sziasztok!